Nyolcadik fejezet. Ha a kecske beszélni tudna. A kosárlabda folyamatosan beszédtéma volt azon a nyáron. Bár a népszerűsége annyira nem nőtt, hogy a focival vagy a pólóval emlegették volna egy lapon, de annak nagyon hamar híre ment, hogy eddig nem látott nagy dolgok történnek a Népstadionban. Össze is jött naponta sok-sok ezer lelkes ember, akik addig életükben nem találkoztak ezzel a játékkal. A szervezők azt találták ki, hogy maguk közül szakértőket ültettek a lelátóra, hogy ők prédikátor módjára hirdessék az igét szabályismertetés formájában. A közönség gyorsan elsajátította a tudnivalókat, és még hamarabb ráérzett, hogy a csapat érdemes a szurkolásra, szívüket, lelküket kiteszik a pályán. A válogatott a finnek, az olaszok és a törökök elleni kötelező győzelmekkel melegített, és ezután kezdődhetett az igazi Európa-bajnokság, a körmérkőzéses nyolcas döntő mindenki mindenkivel. Képesek vagyunk arra, hogy bármelyik európai csapatot megverjük, de még nem tudunk kisiklás nélkül egymás után 5-6 meccset nyerni, mondta a csapatát saját tenyerénél is jobban ismerő Páder. Igaza lett, mert rögtön az első meccs maga volt a totális kisiklás. Az aranyváró hangulatba belerondítottak a csehek. Több mint egy év 17 meccses veretlenségi sorozata ért véget. Füstbe ment terv.
Magyarország, Csehszlovákia, döntő mérkőzés.
Eldobás után a sötétmezes magyar csapat támad. Játékosaink labdakezelése zavarba hozza a csehszlovák védelmet. Rövid adogatás után Bánhegyi távoli dobása nem sikerül, de a visszapattanó labdát zsíros rövid küzdelem után értékesíti. A 12. perctől kezdve azonban a csehszlovákok fokozatosan előre törnek, és különösen jól végrehajtott büntetődobásaikkal előnyhöz jutnak. A lendületes csehszlovák támadások vagy kosárdobással, vagy további eredményes büntetővel végződnek. Pár perc van még hátra, de ezt a mérkőzést már nem lehet megnyerni. 75-65 arányban vereséget szenvedett a magyar válogatott.
Úri módra megkaptuk a labdarúgók világszem elől elzárt öltözőjét. Megkaptuk, Simi megfűzte a gondnokot, mondván csak nem fog bennünket szégyen szemre egy másodosztályú öltözőbe költöztetni. A hatalmas és minden más esetben roppant kényelmes barna bőrfutelekben pillanatról pillanatra zsugorodtunk össze, ahogy Kutas István mindenható sportvezér a vörösnek addig festők által sem ismert durva árnyalatát magára öltő fejjel ordított velünk. Hirtelen még eltársnak is megszűntünk lenni. Arra tán méltatlanná váltunk, urazott minket, ami abban a világban nem szerepelt a szótárban, és így azonnal erősen feltűnést keltően hangzott. Uraim, tudják, mik maguk? Maguk nem kosárlabdázók, egy nagy darab szarok. Akkoriban ez nálunk ismeretlen volt, de gondolom ezt hívják sportpszichológiának. Meséli Bence János, akit mint az első magyar sákolót tartanak számon. Miközben a játékosok megsemmisültek, a sokak által diktátornak titulált, de a sportvilágát kívülről belülről jól ismerő Kutas nagyon is jól tudta, mit csinál. Tudta, hogy nincs veszve semmi. Egy bukta belefér, hisz még 6 meccs van hátra. Lehet hol javítani. Sőt, a cseheket is elkaphatják majd. A görög istenekkel vetekedő dühén túl valami azt csúgta neki, hogy így kell fogalmaznia, mert ez majd jobban segít visszaszállni a földre. Talán többet ér annál, mintha az ember tragédiájából idézne. Ilyesmit meg egyébként sem szokott. A csapat többszörösen leforrázva baktatotta még országútnál is vénebb kecske felé. Így hívták a TF régi buszát, amivel Tali bácsi fuvarozta a fiúkat az edzésekre, meccsekre és vissza a hotelba. Tali bácsi nem volt egy Fangio, az akkori idők legnagyobb Forma 1-es pilótája, ötszörös világbajnok, aki 1955-ben is az autós világ csempionja lett, igaz akkor ki tudott erről itthon. Türelmetlenségükben egyszer rá is szóltak a játékosok, öreg nyomjad, mert hátul már nyalják a kecskék a buszt. Így kapta a derékjármű a keresztségben a kecske nevet. Hát, ha ez a kecske nyugállományba vonulása előtt elmesélhette volna az összes élményét a kosarasokkal, az lett volna csak az igazi bestseller. A busz az ögykölődött a pesti éjszakában. A játékosok nem vitatkoztak, egyébként is csak győztes meccsek után szoktak. Mindenki szótlanul kuporgott az ülésén. Talán azt kívánva, soha se érjenek vissza a szállodába. s egyszer csak Simon, az örök hangulatfelelős, a maga öblös hangján megtörte a csendet. Ahogy szokta, úgy harsogta: csapatom, csapatom, énekeljük el az ellenfél, hangsúlyozom, az ellenfél nótáját! És már kezdte is. A dalárda belekezdett, csak úgy zengett a busz. Ma megint kikaptunk, nem mehet ez így tovább, győzni kell, ha meghalunk is, győzni kell az angyalát.
Félidőben már 42-34-re vezetnek. Helycsere után újra lendületesen támadnak a magyar fiúk, de az ellenfél védelme jól zár, és csak nehezen tudnak kosárra dobni. A csehszlovák csapat ragyogóan játszik ezen a mérkőzésen, és megmagyarázhatatlan, hogyan szenvedett vereséget a jugoszlávoktól és a lengyelektől.
Azon túl, hogy ez a manőver újra csak megmutatta Simon csapatformáló erejét, a dallal messze hangzott az összetartozás, az összetartás ereje is. A csapatom kidalolta magából a fájdalmát, és átdalolta magát egy másik világba. Mire megérkeztek a szállodába, a pincérek internet, mobil és tévé, azaz hírforrás hiányában joggal hihették azt, hogy nem történhetett más, csak a szokásos. Megint nyertek a fiúk, azaz mi nyertünk. Lehet, hogy ez alatt az utazás alatt dőlt el, hogy melyik csapat nyeri végül az Európa-bajnokságot. Másnap délelőtt Páder kemény edzést vezényelt, és töröltetett a tanítványai memóriájából minden előző esti hibát. Újra és újra vették a leckét. Az oldódást mutatta, hogy este a lengyelek elleni bemelegítéskor trükközni ismert a csapat, mely külön koreográfiát tanult, hogy egy kis showval, magyar Harlem, szórakoztassa a nagy érdeműt. Persze Simi járt az élen, többször, mint egy technikás focista sarokkal indította az ígyszerbe indulót. Hatalmas lapátkezeivel úgy fogta meg a labdát, hogy kitépni sem lehetett volna onnan. A zsákolás Európában még unikum volt akkoriban, de Bence két kézzel olykor-olykor megmutatta, mit tud. Igaz, csak a bemelegítéskor vetette be tudományát. Ezek után helyreállt a rend. A lengyelekre egy 32 pontos, méretes zakó várt, 98-66. Bejött Kutas és Páder várakozása. A csehszlovákok kikaptak a lengyelektől, sőt a jugoszlávoktól is, legyőzték viszont a szovjeteket. Eközben a mieink meneteltek, lengyel, olasz, bolgár, majd a jugoszláv csapat kipipálva. Csak a csehek és a szovjetek ellen volt negatív a magyarok mérlege. A csehek ellen ezen nem sikerült javítani, de a szovjetek ellen változhat a helyzet. A mieink ledobták magukról a kis hitűség púpját. A közönségtől támogatva csordultig teltek önbizalommal, s tudták, hogy az őrségváltáson átesett, megfiatalodott szovjet csapatnak is legalább annyi a veszíteni valója, féljenek hát ők. A tét első vagy harmadik hely. Még belegondolni is trillerízű, hogy az időjárás esetleg miként szólhatott volna bele a történelem menetébe. Vihar esetén ugyanis a meccs a sportcsarnokba került volna. Oda, ahova cipőkanállal sem lehetett volna 2500 nézőnél többet bepasszírozni. De mi lett volna a többi 37 ezerrel? A kivetítő feltalálása még egy következő évtizedre várt. Így jött el a szerencsére viharmentes június 18-a, a döntő összecsapás napja, nem a döntő, mint ahogy a közhiedelem tartja, hasonlóan a Melbourne-i véres szovjet-magyar pólómeccshez, mely után szintén várt még egy meccs a magyarokra, a szovjetek ellen, akiket korábban sohasem sikerült legyőzniük. Végre sikerül-e? Sikerülhet-e? Nagy kérdés, hiszen még Puskásék sem tudtak nyerni ellenük. Egyszer sem, a négyből. A nép nem csak a csapatot, önmagát is feltüzelte. Úgy érezték, végre kiordíthatták magukból minden fájdalmukat. Ha a Totóban szerepelt volna ez a magyar-szovjet mérkőzés, biztos, hogy a fix egyes lett volna fölényben. Annak ellenére is, hogy akkoriban csak roppant kevesen képzelték úgy, hogy az oroszokat szabad nekünk megverni. Elvégre minden, ami jó, az csak onnan jöhet. Ezzel szemben a játékosok utólag egybehangzóan állították, hogy soha senki nem tiltotta meg nekik az oroszok elleni győzelmet. De ha nem úgy történt volna, ahogy, akkor a néppen senki sem értethette volna meg, hogy nem kellett lefeküdni nekik. A csapat tagjai eléggé zárkózottak voltak, ha politikáról esett szó, ezért aztán nem is nagyon erőltették a témát. Az akkori terminológiával szólva a játékosok között osztályidegenek is akadtak, mint ahogy a magyar sportban általában az edzők és sportolók között számosan. De egyszerűen nélkülözhetetlenek voltak a remélt sikerek felé vezető úton. A ruszkék haza kifejeződése még olyan távol volt, mint a díszpáholytól Szibéria, de egy évvel a kiheverhetetlen népharagot szító, elveszett berni világbajnoki döntő után megint vibrálni kezdett valami a levegőben. Nem véletlen, hogy feltűnően sok egyenbőrkabátos ember bújt meg a közönség soraiban. Már a szülői házban belém nevelték, hogy csak a győzelem a valami. Ha csak a kártyában is vesztettem, képes voltam széttépni a zsugát, mesélte Simon. Az a 12 játékos akkor ebben a szellemben ment ki a pályára. Képesek lettek volna mindent odaadni a sikerért. El sem tudták képzelni, hogy az örömét jóformán csak a sportban megtaláló közönség egy éven belül még egy bernt éljen át, miattuk is.
Elérkezett a döntő pillanat. A magyar és a szovjet válogatott pályára lép. Mindkét csapat egy-egy vereséget szenvedett, mégpedig a csehszlovákoktól. Így a győztes az első, a vesztes pedig a harmadik helyet szerzi meg. A két csapat kapitány Bogár és Korkija a játékvezető Reverberivel pályát választ.
Következik. Magyarország, Szovjetunió. Döntő mérkőzés.
Közvetlenül a kezdés után Greminger elhúz a szovjet játékosok mellett, és megszerzi a magyar csapat első két pontját.
Meghatározó volt, hogy a csapat bozsikja, Greminger dobta az első kosarat. Ettől kezdve nem engedték ki a kezükből a vezetést. A közönség szárnyalt, beleszeretett a kosárlabdába, a játékosokba, az eufórikus hangulatba, minden magyar kosárnál ismerősök ismeretlenek ölelkeztek. A meccs után arról lehetett megismerni a szerencséseket, akik látták a csodát, hogy beszéd helyett csak mutogattak vagy tátogtak, mert az önfeledt szurkolás elvitte a hangjuk. A bőrkabátosoknak akadt munkájuk, hogy elvigyék a legvehemensebb nézőket, akiknek nem fájt szitkozódni, főleg egy sokszor megénekelt jelenet után, amikor a labdáért vívott Brustban a rövidebbet húzó kisebb Greminger földhöz teremtése váltott ki haragot, s a Szovjetunió ellen szurkolni. Ezzel a módszerrel akarták csendesíteni a népet. Lehetetlen volt, lüktető volt a tempó, mindent elsöprő a húj-húj hajrá.
Támad a szovjet válogatott. Korkija az ötös számú Szilinczhez továbbítja a labdát, aki már is visszaadja, de a szovjet csapat kapitánya nem tud kosárra dobni, mert Bence szabályosan véd. Ismét támadásba lendül a magyar csapat. Rövid adogatás után Greminger kivár egy kicsit, majd Cinkán, Bánhegyi, Hódi kettő, Bence, és végül a kosár a labda útja. Gyors szovjet ellentámadás, veszélyben a magyar kosár, és Bence hibájából Szilincz dobhat büntetést. Izgalmakban bővelkedő, változatos a küzdelem. A támadások gyors egymás utánban peregnek, nem csoda, hiszen a legutóbbi Európa-bajnokság első két helyezettje mérkőzik most egymással. Újra támad a szovjet csapat, Korkija Mojszejevhez továbbít, aki kivárva a kedvező pillanatot Ozerovnak adja a labdát. A szőke szovjet játékos biztosan talál a magyar kosárba. Az első félidőben a magyar csapat állandóan 6-8 ponttal vezet, és előnyét az első 20 perc végére a közönség lelkes biztatása közben 9-re növeli.
A szünetig Páder csere nélkül játszotta a csapatát. Ezt hogy lehet túlélni? A szimpátia tüntetés az egekben. Páder filozófiája nem volt túl bonyolult. Ha két ponttal mi vezetünk, izguljon az ellenfél. A szünetre nem két ponttal, 9-szel vezettünk. Ha létezett volna TV közvetítés, behozhatatlan nézettségi rekordok születnek.
A második félidőben a játékvezető által feldobott labdát Greminger szerzi meg, aki Bárgyihez továbbít. A tömörülő szovjet védelmet a magyar csapat játékosai ügyes taktikával széthúzzák, és így alkalom kínálkozik arra, hogy a tisztán álló zsíros újabb előnyhöz juttassa a magyar csapatot. Sőt, Korkija hibájából még büntetőt is dobhat.
A második félidő képesen más. A csehek elleni magyarokat kicserélték, a taktikai és technikai elemek sokasága, a sok mozgásos, gyors, ötletes variációktól és improvizációtól sem mentes játék, Miről szólt az angolok elleni 6-3 és 7-1, és miről a magyar vízilabda? A furfang összekuszálta a szovjeteket. Csak futottak az eredmény után, és minden perccel távolabb kerültek attól, hogy hazavihessék az idehozott vándorserleget. Nemhogy ki látott akkor NBA-t, ki tudott akkor az NBA-ről, ahol már rég szórták a tempókat. A magyar közönség meg a szovjetek Gremingertől, Resetnyikovtól láthatott először ilyet. De ez is kevés. Minden kevés. A magyaros stílus uralkodik, a gyorsaságra épül a játékunk, a palánk alatt ponterőben és fizikai erőben is uralkodnak a mieink. Bence a maga mázsájával 190 centit ugrott a magasba. Megbízhatóak a távoli dobások, a csapat fizikailag és idegileg is felőrölte az ellenfelet, mert ahogy kap egy kosarat, már szúr is helyette egy másikat. Nincs felzárkózás.
A biztos dobásairól híres Resetnyikov újból és újból megpróbálja a magyar kosárba juttatni a labdát. A sikertelen dobások eredménye ezúttal is sikeres magyar ellentámadás. Ezúttal zsíros dobott kosara.
A szovjet csapat időt kér.
Travin edző új taktikai tanácsokkal látja el fiait, akiket már az idő is sürget, hiszen a döntő jelentőségű mérkőzés utolsó perceiben vagyunk. Indul a szovjet támadás, de Resetnyikovot még kosáradobás előtt szabálytalanul akadályozza a magyar védelem. A kosár így érvénytelen, de büntetőt dobhat. Csökken a szovjet csapat hátránya, de a magyar fiúk ügyes taktikával, az adogatást gyors betörésekkel váltogatva megtartják biztos előnyüket. És zsíros, ragyogó kosárra dobásával kialakul a 82-68-as végeredmény.
A tömeg megrészegedett a siker mámorától. Himnikus 82-68 a vége. A munka beért, a csapat meghódította a csúcsok csúcsát. A legyőzöttről azért említsük meg, hogy a következő 8 Európa-bajnokságot Zsinórban nyerték.
Egy icipicivel gondolatban megelőztük mindig a szovjet csapatot. Tehát végig egész mérkőzésen mi tudtuk irányítani a játékot, és mindig, amikor a szovjet csapat reagált az általunk tett kezdeményezésre, nekünk már készen volt a következő megoldásunk, hogy megint újítunk. És a mérkőzés után nagyon sokan azt kérdezték, hogy hát szabad volt megverni a szovjet csapatot? Hát természetesen az volt a válasz, hogy mivel tudtuk, szabad volt.
Azt azért, amit a kosárlabda írt az EB utáni elemzésében, kezeljük kellő kritikával. E nagyszerű sikerek elérésében döntő szerepet játszott pártunk útmutatása, nevelőmunkája s a Szovjetunió állandó segítsége. Enyhítette a sportszeretők fájdalmát a győzelmetek a foci VB elvesztése után, kérdeztem Bencét. Mindenképpen, főleg amiatt, hogy bizonyságát adtuk, az oroszokat is meg lehet verni, nincs megtiltva. Ez volt a kulcs. Úgy együtt, vagy 40 000-en egy a következő év alatt beért folyamatnak voltunk a távoli előhírnökei, a kis pontocskái, vagy mondjam talán úgy, a lámpásai, felelte. Másnap, vasárnap este 8-kor az Európa-bajnokság legutolsó mérkőzése. A szurkolók a bajnokot jöttek ünnepelni. Várniuk kellett, mert a zivatar után lassan száradt a padló. A románok nem akarták, de nem is tudták elrontani az ünnepet. A meccs 71-60-ra az öreg kontinens újdonsült bajnokáé. Az eredményhirdetés egy óriási népünnepély.
Ünnepélyes pillanatok ezek. Az Európa-bajnok csapat kapitánya Bogár Pál átveszi a vándordíjat és a Szovjetunió által a győztesnek felajánlott kupát.
Az 55-ös Budapest Európa-bajnokság győzelmi dobogójára állni, először is úgy, mint a csapat együtt, és azon kívül pedig egy pici lehetőség volt, hogy minden egyes játékos felállhatott pár másodpercre a dobogó legfelső fokára, és úgy emlékszem, hogy kb. 25 000 ember üdvözölte azt a játékost, és ez nekem is megadatott, és ezt sose fogom elfelejteni.
Az Európa-bajnokság második helyére Csehszlovákia, a harmadik helyre pedig a Szovjetunió csapata került. Viszontlátásra az olimpián!
Az éjszakában talán még varázslatosabban szóló himnusz után a játékosok kezükben a kupával átszaladtak a füvön és eltűntek a játékos kijáróban. A közönség üvölt és hajthatatlan, újra látni szeretné újdonsült kedvenceit. A játékosok mentek is volna, hogy ne mentek volna, széves örömest, de a dörzsölt kutas rájuk parancsolt, itt maradtok. Nem engedte tovább a szocialista fiesztát. Jól tudta, miért tette. Nem akart több olajat önteni a tűzre. Ki tudja, hogy ezzel a döntésével hány embert őrzött meg a családjának. Nem kaptak újabb munkát, a csak parancsot teljesítettem morcrabosítók, akiknek a saját szemükkel kellett végignézniük azt, hogy az Isten adta nép, igaz, ha csak arra néhány órára is felszabadul, feledve búját, bánatát, átéli a boldogságot, és a képmutatást csutba vágva mutatja meg vágyait és valódi önmagát. Az akkori legfelső párt és állami vezetés visszahúzódott az ünnepléstől. Talán úgy gondolkoztak, hogy nem túl jó pont együtt villogni azokkal, akik a szovjet eltársakat elverték, és akik ezzel könnyeket csaltak több tízezer magyar szemébe. Bízhatunk-e benne, hogyha valamennyire kényelmetlen is volt nekik ez a helyzet, de azért legalább szégyelni nem szégyelték magukat miatta. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csapat, mely elérte a csillagokat is az égen. Pádert az égbolt felé repítették, és ez a repülés több volt egyszerű szárnyalásnál. Megdicsőült a mester, vele együtt a négy időszakos edzésrendszer, megdicsőült a tervszerű formaidőzítés, de mindennél inkább megdicsőült az az összetartó társaság, mely sok-sok emlékezetesen bohém pillanat mellett létezése minden percével elsősorban a csapategység és a megalkuvás nélküli munka örök szobra. A csapatom. Így csupa nagybetűvel. Mindenki csapata. Több tízezer magyar álmát váltották valóra, amikor mindvégig töretlenül hittek valamiben, ami az út elején oly elérhetetlennek látszott. Egy vízióval gazdagították a hétköznapi embereket. Üzenetük az eltaposhatatlanság üzenete. Az Európa-bajnokság után a játékosok elismerésül egy-egy 5000 forintos takarékbetétkönyvet kaptak, illetve kilencüknek kiváló sportolói cím dukált, hárman pedig érdemes sportolók lettek. A megismételhetetlen diadal 40 esztendős évfordulóján Göncz Árpád köztársasági elnök a Magyar Köztársaság Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetéssel ismerte el a csapat valamennyi tagját.